Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, katolikus, evangélikus, baptista és református testvéreinket, és szeretettel köszöntöm mai szolgatársaimat, akikkel a Isten tisztelet folyamán közös liturgiát fogunk végezni. Szeretettel köszöntöm Gödölle Márton, katolikus plébános testvérünket, aki az igehirdetés szolgálatát fogja végezni, Novacek Máriusz, szintén plébános testvéremet. Szeretettel köszöntöm Vető István, evangélikus lelkipásztor testvérünket, Szidoli Rolandot, evangélikus lelkészjelöltet, aki a liturgiának most a zenei részében fog aktív közreműködőnk lenni, és Nyíkos András református lelkipásztor testvéremet, Eszer Zoltán baptista lelkipásztor testvérünk pedig kimentését kérte, ő két imakörben is részt vesz, és most a mai estén egy másik közösségben végez szolgálatot. Szeretettel köszöntöm tehát mindazokat, akiket ismerek, és akiket talán kevésbé ismerek, és a megszokott rendben fogjuk tölteni ezt a közös esténket, egy közös Isten tisztelettel együtt imádkozunk, igét hallgatunk, és hogyha van még időnk, és lehetőségünk, és bátorságunk, akkor közös szeretett vendégségen együtt lehetünk, beszélgethetünk. Az Isten tisztelet menetére nézve csak annyit szeretnék jelezni, hogy próbáltunk olyan közös énekeket találni a közös énekkincsünkből, amely minden felekezet számára akár ismert lehet, illetve nem csak az idősebbek, hanem talán a fiatalabbak is jobban ismerik, vagy be tudnak kapcsolódni. Ezeket az énekeket majd mindig ki fogjuk vetíteni. Az első közös énekünk még hagyományosan orgonaszóval, majd az azt követők egy kis zenei csapat segítségével kísérik majd az énekeinket. Az első énekünk Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Thank you. Olvassuk meg Isten igéjét, ugyanolyan szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 77. Zsoltár szavaiból a következőképpen. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Szemeimet nyitva tartott szótlanul hánykolódom, gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, örökkévaló Istenünk, hogy kiálthatunk hozzád, hogy megszólíthatunk téged imádságban, és bizonyosak lehetünk abban, hogy te meghallasz bennünket. Akkor is, hogyha hangosan kiáltunk valóban, és akkor is, hogyha a lelkünk mélyén, csendben fakad föl az imádság, köszönjük, hogy mielőtt mi szólnánk, te már tudod a szavunkat, ismersz minket, ismered minden gondolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád az örömeinkben is, és jöhetünk a nyomorúságunkban is, és köszönjük, hogy neked mindenre van válaszod, hogy veled mindent megoszthatunk, ami az életünk része. Köszönjük neked, Urunk, hogy most így ebben a közösségben kiálthatunk hozzád, így jöhetünk hozzád, így lehetünk együtt imádságban. És hálát adunk neked azért, mert abban is bizonyosak lehetünk, hogy te itt vagy velünk, és hogy te hoztál bennünket ma is ide, és te kísértél el egész eddigi életünkben bennünket. Köszönjük neked, hogy lehet válaszunk arra a kérdésre, hogy elfogyott az Isten kegyelme, hogy elfogyott a jó indulata, és mi tudhatjuk azt, hogy nem így van, mert megtapasztaltuk, annyiszor átélhettük már, hogy te átölelsz bennünket a te szereteteddel, a te kegyelmeddel. Köszönjük neked, hogy ezen a héten is végig erősítesz bennünket abban, hogy az életünk viharaiban is elkísérsz bennünket. És köszönjük, hogy amikor gondolkozunk rólad, akkor és visszagondolunk az életünkre, megláthatjuk a te csodáidat, amiket véghez vittél az életünkben, amikkel megtartottál bennünket minden viharban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a jelenléteddel erősítesz bennünket, és nem csak a jelenléteddel, hanem a te igéddel, az élet kenyerével. Kérünk azért, hogy most is oszd meg velünk ezt, hadd tudjuk elvenni, befogadni, hadd tápláljon és erősítsen bennünket, adjon nekünk reménységet, örömet, bizalmat te benned, erősítsd a mi hitünket, ezen az estén is kérünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig álljunk fel. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Minden városból futottak oda, gyalog is megelőzték őket. Amikor kiszállt, Jézus meglátta hatalmas tömeget, és megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És sok mindenre kezdte őket tanítani. Amikor az óra már késére járt, oda mentek hozzá tanítványai, és azt mondtak neki, Sivár ez a hely, és az idő késére jár. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli majarakba és falvakba menjenek, és illelmet vegyenek magunknak. Ő azonban ezt felelte nekik. Adjátok nekik ti enni. Az, akit válaszoltak, menjünk el, és vegyünk 200 dinárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Erre megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van. Menjetek, nézzétek meg. Mikor megszámolták, azt mondták, 5 darab és 2 halunk. Ő megparancsolta nekik, hogy telepítsék le mindnyájunkat csapartakban a zöld fivin. Letelepedtek tehát csapartonként 100-ával, 50-ével, akkor fogta az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre. Áldás mondott, és megtörte a kenyereket. Azután adott a tanítványainak, hogy elég tedjék. A 2 halat is elasztatta valamennyik között. Mindnyájan ettek is jól laktak. A megmaradt kenyérdarabokkal és a halakkal 12 kasarat töltöttek meg. Akik ettek a kenyérből 5000-en voltak, csak a férfiak. Ezek az evangélium igéi.
Köszönöm. Szent lelkeddel áldj meg engem is, egész gyülekezetünket, közösségünket. Szálljon a szívünkbe szereteted lelke, emeljen föl te hozzád, és tegyen bennünket testvéri szívűvé igéd befogadására. Amen. Álljunk föl mindannyian. Bár az evangéliumot korábban hallottuk, mégis az alapige most az apostolok cselekedetei, és hogy ennek a megtisztelésére az apostolok cselekedeteit olvasom a 27. fejezetből, a 33. verstől egészen a 36. versig. Már talán többször hallottuk ezen a héten, de hát, ha van, aki most első alkalommal tud jelen lenni, Pál apostolnak és az ő társainak egy egész hajónyi emberi közösségnek a hányattatása az Adriai tengeren. Róma felé hajóznak, és két hete már a vihar csapja a hajót, és akkor folytatódik imígyen. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy vegyenek táplálékot magukhoz. Így szólt: ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A máltai keresztények, akik előkészítették ennek a imahétnek az imádságait, meg gondolatát, minden naphoz fűztek ehhez a hajó töréshez kapcsolódóan egy szót. Hétfőn a megvilágosodás, kedden a reménység, szerdán a bizalom, és a mai napon csütörtökre ezt a szót választották: erő. Hogy erőre kapjunk. Együnk, hogy erőre kapjunk. Valahogy az van bennem, így próbálom elgondolni, hogy milyen lehetett ez a Pál apostol, aki két heti hányattatás, hánykolódás után hajnalodik, virradni kezd, és akkor elé áll 260, vagy hányan vannak, 276-an talán, ugye a hajón, és elébük áll, és erre bátorítja őket, hogy egyetek. És akkor mindenki néz rá, mint a hülyére, hogy most ezen gondolkodik ez az ember, hogy most egyetek, mindjárt itt veszünk, és akkor megtörténik ez a különös dolog, hogy Pál apostol egy indítást kapna arra, hogy nem elég mondani, hanem, igen, ezt mondta Botond, hogy néha elmegy, aztán visszajön. Hogy valahogy elébe kell élni ezeknek az embereknek azt, hogy hogyan kell enni. És akkor történnek ezek a szavak, hogy vette a kenyeret, hálát adott Istennek. Mindnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Hogyan lehetett ez? Ahogyan Pál apostolot a hánykoródó hajón hálát ad. Átszellemül. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez nem csak ilyen kis rutin, nem tudom, katolikus keresztvetés, vagy egy erbegett ima, vagy valami, hanem valami olyan, amitől ott lévületük közepette is leesett az álluk. Aki látta, hogy ez az ember nem csak tömi magába a kenyeret, mert ő is be van gyulladva, hogy nem lesz ereje, hanem hálát ad az Istennek. Valamikor már sok évvel ezelőtt olvastam egy tanúságtételt, egy orvosnak a tanúságtétele, aki azt mesélte el, hogy történt egyszer, hogy egy kicsi leánykát operált. És már ott a műtőasztalon feküdt a leányka, és mielőtt ugye altatták volna, akkor hát mondja a kis leánykának, hogy hát most egy kicsit aludni fogsz, és amikor majd fölkelsz, akkor sokkal jobban fogod érezni magadat. És amikor doktor bácsi ezeket a szavakat elmondta, hát azt látja csak, hogy leányka felül, összeteszi a kezét, behunja a szemét, és elkezdi mondani, én is nem jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, kérlek szépen vigyázz reám. Lefekszik, becsukja a szemét, és az orvos döbbenten, megrendülve lát hozzá az operációhoz, hogy ez a kicsi gyermek, ez a kicsi leányka, persze nyilván megtanulta, vagy hogyha most itt aludni kell, hát akkor imádkozni kell. De hogy mi lehetett abban a kicsi leánykában az a törhetetlen bizalom, ami oda segíti őt, hogy a hite szikraszilárdnak bizonyul az orvosnak a füle hallatára. De hasonlót mondhatnék én is, amikor voltam már olyan családnál, ahol nem csak az étkezés előtt valami hát ilyen megszokott imádság hangzott el, hanem nagy család volt, felállt az apuka, és látszott, hogy ez minden komolyabb étkezés előtt így történik, és hálát adott a többiek nevében. Vagy mindannyiuk nevében. És olyan módon mondott áldást, hálaadást az étek fölött, hogy az valahogy ott, minthogyha valami eukarisztikus együttlét lett volna. És aztán utána persze a gyerekekkel együtt elmondták az imát. Hogy milyen ereje van annak, akár ott operáció előtt a kisleányka imájának, akár egy ilyen családban, az étkezés előtti imának, annak, aki tanuljává válik. Valami ilyesmi lehetett ez, ahogyan ott Pál apostol a hajón ezeket a szavakat elmondja. Nyilvánvalóan nem úrvacsorát vett ott Pál apostol, bár ugye ezek a szavak, minden kommentár ugye fölhívja a figyelmet erre, hogy eukarisztikus szavak. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott Istennek, megtörte. És elfogyasztotta, magához vette. És akkor is, hogyha ott valószínűleg nem eukarisztiát, vagy úrvacsorát vett, de ahogy Lukács ezt már elmondja, az az üzenet, az már az valamiképpen. És akkor rögtön ott vagyunk, ami a mai napnak a gondolata, hogy az a kenyér, amit Jézus ad nekünk, és ami a vele való találkozást megjeleníti, akár úrvacsorának nevezzük, akár eukarisztiának, szentmisének, az erőt adja meg nekünk. Erő. Erő az erőtlenségben. Megint azt mondjuk, hogy, vagy mégis azt mondjuk, hogy úrvacsora, hogy, hogy egy egyszemélyes úrvacsora bár, hogy ez most így működőképes lehet-e vagy nem, ugye, pogányok előtt meghívás. És olyan szépek ezek a mondatok, hogy arra bíztatta őket, vegyenek magukhoz táplálékot, étlen várakoztok, várjátok a csodát, és étlen. Valamikor 20 évvel ezelőtt fiatalokkal Mecsekben vándortáboron vettünk részt, és hát minden nap valahol ott az erdő mélyén megálltunk, és akkor tábori körülmények között ott a fák alatt szentmisét mutattunk be. És megérkeztünk egy turista házhoz, ott voltak emberek, és egy kicsit úgy arrébb mentünk. Hát én azért oda mentem, ott a fiatalok voltak, és hát mondtam nekik, hogy hát talán nem zavar benneteket, hogy mi egy hittancsoport vagyunk, és hát ott a mező sarkában egy szentmisét fogunk bemutatni, hogy nehogy azt gondolják, hogy valami titkos társaság, valami nem tudom micsoda okul dolgokkal fognak itt foglalkozni. Hát katolikusok vagyunk. Földerült az arcuk. És mondták, hogy hát ők innen Pécsről vannak, ők is egy katolikus hittancsoport, és hogy hát társulhatnának-e hozzánk. És olyan különös volt, ugye az a egy-két óra vadidegenből bensőséges jóismerős vált egy fél óra alatt. Persze az ige, mondhatnánk ezt is, az ige egybegyűjtött bennünket. Megterítettük ott a kis asztalkát, egy kis hátizsákot egymásnak fordítottunk, kis oltárterítő rá, és elhangzott az ige, és megjelent közöttünk Krisztus. Egymást meghívtuk. Erőt merítettünk, és ez az erő, ez nem csak az a Krisztus, aki megjelent közöttünk, hanem az az erő, ami bennünket úrvacsoraként, eukarisztiaként együvé tett. Hogyha ők nem lettek volna ott közöttünk, vagy mellettünk, akkor szegényebbek lettünk volna. És ezért tartom olyan nagyon szépnek ezt a szót, ami az utolsó mondatban elhangzott, amikor látták Pál apostolt, hogy hogyan tesz, mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Ez a neki bátorodás szó nekem nagyon tetszik, mert a bátortalanságból a bátorságig vezető zarándokutat akarja valahogy kifejezni. Hogy hogyan lehet neki bátorodni, ha van egy valaki, aki elkezdi. Egy valaki, aki ott a rémületben átszellemül, aki kiállt az Istenhez. És láttuk az eddigi napok történetében, itt az apostolok cselekedeteiben, hogy Pál apostol többször is ugyanezt teszi. Hogy valahogy ő az Isten embere. Így is került elő valamelyik nap, hogy az Isten, akié én vagyok, és akinek én szolgálok. Hogy akié én vagyok. És akkor nyugtatgatta őket. Nem fogtok elveszni. Erő. Ha beteg az ember, gyakori belejárója, hogy kedve sincs enni. És engem mindig valahogy, ugye, hát katolikus papként nagyon izgat valamiképpen az, ahogy ugye, katolikus emberek, hogy áldoznak. Ki hogyan áldozik? Ki hogyan vesz úrvacsorát? Hogyan? És persze, hogy van megfáradás, van elszürkülés, van rutin, megszokás, jönnek úgy testvérek áldozni, hogy valahogy hát, hogy a szemük már egész másút jár, itt tudom, a kislányon rebben, itt-ott, amott, ugye? Tehát, és akkor most hogy is van ez? Persze, nem azt mondom, hogy Isten kísértés, vagy akármi, mert valamiképpen ez is a dolgok hétköznapiságába szépen belesimul. De mégiscsak valahol ott van egy pillanatra, hogy az éhség ott nem tudott megjelenni. Hogyan tud megjelenni? És hogyan tudunk úgy áldozni, hogyan tudunk úgy úrvacsorán részt venni, hogy egymást neki bátorítsuk arra, hogy vegyük, együnk. Intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Ugye így is lehetne fordítani ezt a mondatot, hogy intelek titeket, hogy egyetek, mert az is üdvösségetekre szolgál. Itt a szótéria szó szerepel. Persze itt nyilván a túlélés, a megmenekülésről van szó, de hogy azért ez a szó ott van, hogy üdvösségetek. Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra, korgó éhet kelteni a jóra, ezért jöttem. Vörös Sándornak a egyik versének ez a csodálatos sora. Hogy nem is az, hogy hívni, hogy gyertek már misére, ugye, vagy gyertek már úrvacsorára, hanem hogy ha van elegendő, éhes ember a gyülekezetben, ez az éhség, és ahogyan ők nekilátnak a lakomának, ha úgy látnak neki a lakomának, azzal az ízzel, hittel, ahogyan itt Pál apostol nekilát, akkor kedvet kapnak mások is. És ebben születik meg az erő. Dynamis. Az az Árpi atya, akinek a keze alatt így kamaszként nevelődtem, sokszor mutogatta, amikor a lakásán voltunk, egy kis levélkét bekeretezve a szobája falán, amit Kodály Zoltántól kapott, akinek a nagy tisztelője volt, egy nagyon muzikális, zeneértő káplán atya volt, ugye ez a hitoktatónk, és abban a levélkében, amit ő ugye kapott még a mestertől annak idején, egy mondat volt ráírva: mindig megújuló dynamiszt kívánok neked. Barát üdvözletem, Kodály Zoltán. Mindig megújuló dynamiszt. Mindig megújuló erőt. Hát ez az az erő, ami ebben az erőtlenségben, itt a hajótörésben, hányattatásban, Pál apostolban ott van. És olyan szép ez, ahogy egymás után történnek az események, és hívogatja. Tehát nem nagy mellénnyel, meg nem nagyképűen áll a többiek elébe, hanem olyan szépen, hogyha szép szó erőtlennek tűnik, akkor hálát ad is átszellemül. És azok, akik látnak, neki bátorodnak. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, gyülekezeteknek, parókiáknak, plébániáknak ebben az esztendőben, ahogy a katolikusok az eukarisztikus kongresszusra készülünk, evangélikusok az úrvacsora évét ünneplik, hogy az úrvacsora eukarisztiánk az ez az erő forrás legyen számunkra. Amen.
Jöjjetek most pedig közösen fennállva imádkozzunk, úgy, ahogy maga Jézus tanította az ő tanítványait, és ahogy közösen most mi is megszólíthatjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg.
Kedves testvérek, sokszor elég egy mozdulat ahhoz, hogy az emberek lássák rajtunk azt, hogy kihez tartozunk. Elég a kenyér megtörése, a hálaadás, hogy az emberek lássák Pál apostolon, hogy ő kitől fogadja el a táplálékot, ki az, aki neki szabadulást és üdvösséget hoz. Milyen jó, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, és együtt vallhatjuk meg a hitünket. Most azzal a mozdulattal, hogy helyünkről felállunk, és azzal, hogy kimondjuk az apostoli hitvallás szavait, amelyet közösen tudunk kifejezni és imádkozni. egy szívvel, egy lélekkel a mi Urunk dicsőségére. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Szeretettel köszönöm meg a lelkész testvéreimnek a közös szolgálatot ezen a mai estén, és szeretettel köszönöm most Gödölle Márton, római katolikus plébános testvérünknek a buzdítását, ige hirdetését. Ahogy az elején is jeleztem az alkalmat, mi is szeretnénk a kenyér megtörésével folytatni, talán még nem abban az értelemben, amiben Pál apostol hívta a hajóban vele együtt utazókat, de az őskeresztény gyakorlat szerint a szeretett vendégség valahogy mindig része volt a közösség életének, az együttlétnek. Szeretettel hívogatunk ma este is mindenkit a gyülekezeti házunkba. Itt az utca túloldalán, ha a hév felé indulunk, akkor jobb oldalon találjuk majd az épületet, nyilván ki lesz világítva, be tud találni mindenki. Szeretettel várunk mindenkit egy szeretett vendégségre, legalább annyira erősítse meg magát, hogy hazáig kitartson. Nem biztos, hogy ez lesz a vacsora azért, de együtt lehetünk és beszélgethetünk. Szeretettel jelzem azt is, hogy folytatódik a heti sorozatunk, az imahetünk. Holnap este itt a Mátyásföldi Római Katolikus Templomban tudunk találkozni, szintén este 6 órakor. Majd egy kicsi váltás következik, hiszen a szombati és a vasárnapi napokon délután 4 órára tettük a közös alkalmunkat. Szombat délután itt 4 órakor a Mátyásföldi evangélikus templomban találkozhatunk, majd végül visszamegyünk Cinkotára, onnan indult a hetünk, és az cinkotai evangélikus templomba fogjuk befejezni vasárnap délután az imahetünket, akkor már közösen a kerület másik csoportjával, valamennyi gyülekezetnek a részvételével. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Most a záróénekünk következik, és utána a lelkipásztor testvéreimet kérem, hogy felekezetenként egy-egy áldással bocsássuk békességgel el egymást.